Lélektől lélekig. Az Európa Rádió mély betekintő műsora.
Gazdasági világválság mindannyiunkat érinthet, maga a tény is, és ennek hatásai is. A mai műsorban megszólalnak többek között pszichológusok, gazdasági szakemberek, és maguk az emberek is, hogy mit gondolnak, mennyire fog minket ez érinteni. Beszélünk arról is, hogy mennyire kell komolyan vennünk, amit a média mond. Mik azok a csapdák, amiket jó lenne elkerülnünk. Én Petri Nóra vagyok, állandó szakértőnk pedig Tarac Közini Nemes Mónika református lelkész, lelki gondozó. Ez a mai téma, ahogyan már említettem, azt gondolom mindannyiunkat érint.
És nem is áll olyan messzire a Lélektől lélekig műsorától sem, hiszen talán első hallásra úgy tűnik, hogy ez abszolút közgazdasági téma. A gazdasági válság az egy olyan hétköznapjainkat megszomorító tényező és valóság, amivel nem kell foglalkozni, és nem szűrődik be az emberi lélekbe, pedig ha igazából végig gondoljuk, az emberi lélekből indul ki, és az emberi lelket veszélyezteti. Tehát pontosan itt a helye, és végig kell gondolnunk ennek a gyökereit, a megoldásokat is ezek mentén kell felfedeznünk.
Igyekszünk majd stratégiai tanácsokat is adni, akár lelki, akár gazdasági vonatkozásban. De előtte nézzük meg, hogy mit mondanak az emberek a gazdasági válságról és annak hatásairól. Hogyan érinti ez majd a családokat? Erről kérdeztem néhány járókelőt.
Pénzügyileg nagyon mindenkit én szerintem meg fog viselni.
Ez így félelemmel tölti elönt, ha így belegondol?
Igen, nagyon.
Mitől fél?
Hát inkább a következményektől, hogy milyen lesz a következmény, a munkahely.
Hát, hogy őszinte legyek, tartunk tőle, mert a munkahelyeknek a biztonsága miatt. Felesége most per pillanat munkanélkül van. Félünk.
Lehet-e valamilyen stratégiát kitalálni, kevesebbet, még kevesebbet költeni?
Hát persze, hát mindig lehet kevesebbet költeni, csak kérdés az, hogy hol a határ. Egy bizonyos szintig lehet, de az alatt szerintem már nem.
Jó, az egyén szintjének nincs stratégiája, azt kell beosztani, ami van.
Mindenkit fog érinteni. A megszorításokat érezzük, hát minden sokkal drágább. Mindenkit, olyan ember nincs, akit nem érint.
Lehet-e stratégia, ki lehet-e találni, önök hogyan tudnak védekezni?
Hát, amivel lehet, takarékoskodunk, másképp nem. Rezsit ki kell fizetni, marad az élelem és a ruházat, egy kicsit visszafogjuk.
Tehát önöket konkrétan hogyan érintheti, vagy mi az, amitől fél esetleg?
Hát az áramellésektől, tehát mindenben fognak emelkedni, fűtéstől kezdve bármi, tehát a fizetés nem igazán fogja kompenzálni. És én is nemrégtől dolgozom, előző munkahelyem megszűnt, és akkor egy hónap után lett újra munkahelyem, de hát ha az nem lenne, akkor még nehezebb lenne.
Kitaláltak valamit? Tehát lehet még takarékoskodni mondjuk az önök büdzséjével?
Már jobban nem tudunk takarékoskodni. Tehát ami lehetett, azt tudunk, fűtésen nem tudunk, mert azt nem tudjuk szabályozni, tehát azon nem tudunk mit csinálni. Ha meleg van, akkor utcára fűtünk, tehát én ettől más már nem tudunk.
Nem mondhatom, hogy örömteli vagy reményteli, amit mondanak az emberek.
Elszomorítóak ezek a megszólalások. Nyilván ez néhány riportalany volt, néhány emberi gondolat azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet túlélni a gazdasági válságot. Ugyanakkor tele voltak olyan általánosan megjelenő érzelemmel, érzéssel és bizonytalansággal, hogy tele vagyunk félelemmel. Ez az első. A gazdasági válság hallatán, láttán, mindaz, ami a médiából az emberek felé furakodik, azt érzik az emberek, hogy félnek valamitől. Szoronganak, félnek, tele vannak feszültséggel. És első renden ez a félelem egy külső félelem. Tehát attól, hogy hogyan lesz anyagilag, esetleg a munkahelyemmel mi lesz, hogy beköszönthet, bekopogtathat nálunk is a munkanélküliség például. Ugyanez a külső félelem és szorongás jelenik meg abban a mondatban is, hogy nincs az egyének stratégiája, vagy csupán az, hogy takarékoskodunk. Nyilván az ember a gazdasági válságra egy olyan külső választ ad, hogy akkor most itt stratégia nincs, egyetlen megoldás, hogy elkezdjük szorítani a nadrágszíjat. De gyakorlatilag valahol a félelem és a szorongás mögött, a külső félelmek mögött az a belső félelem szólal meg, hogy ezt hogy fogom lelkének feldolgozni, hogyan lesz erőm ahhoz, hogy én ezt a családban megküzdjem, a családban felmerülő problémákkal hogy fogok szembenézni. Tehát mi csak látszólag küzdünk külső szörnyekkel, A valóságban ez belül fog lecsapódni nagyon-nagyon keményen. A gazdasági válság ugyanis az beszűrődik a családjainkba, a családon keresztül, a veszélyeztet a válással, a munkanélküliséggel, a nehézségekkel, az egyre több feszültséggel, a feszültségek bejönnek a személyes kapcsolatokba, a vitákba, ezeknek a levét a gyermekeink iszák meg, tehát fokozatosan jönnek egyre mélyebbre, nyúlnak a gyökerei alattomosan, és ezek mind-mind a lelket veszélyeztetik. Tehát ha stratégiáról beszélünk, akkor fordítva kell indulnunk, és én azt mondom, hogy a gazdasági válságra nem csak a külső stratégiákkal és takarékoskodással lehet felkészülni, hanem az emberi lélek értelem felkészítésével és erősítésével.
A tőzsde is pszichológiai alapokon nyugszik, pontosabban lelki folyamatokra reagál? Hogyan éljük túl a válságot? Milyen stratégiát kövessünk? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a következő percekben. Sós Attila banki szakembert, pénzügyi tanácsadót kérdeztem. Mennyire abszurd a tőzsdei folyamatokat lelki folyamatokkal összehasonlítani? Mennyire hat a tőzsdére az, hogy mit hisznek, mit gondolnak emberek? Mit éreznek?
Nagyon. Gyakran azt is szokták mondani, hogy tőzsdézni önmagában pszichológusnak kell lenni, sőt, ugye az André Kosztolányinak a híres könyve a tőzsde pszichológia önmagában ezzel foglalkozik. Ugyanis az esetek zömében ugye a tőzsdén emberek hoznak döntéseket, és ezeket az embereket nem csak a racionális, hanem emocionális benyomások is érik, és ez alapján is hajlamosak a döntéseiket meghozni. Ezért van az, hogy nagyon nagy befektetési alapkezelő cégeknél ezeket a bizonyos emocionális döntéseket próbálják szabályzatokkal kontrollálni, azaz nem hagynak akkora teret magának a brókernek vagy döntéshozónak, aki a vételi eladási műveleteket csinálja, és ezáltal megkönnyítik idézőjelben az ő helyzetét, egy pszichés terhet vesznek le a vállalól, hogy amikor azt látja, hogy zuhan mondjuk egy részének az árfolyama, akkor vajon ő merjene eladni, vagy várja meg, amíg ez újra emelkedésnek indul, ehelyett a szabályzat rögzíti, teszem azt 10%-os árfolyam elmozdulás esetén, neki kötelező eladnia, függetlenül attól, hogy ő mit gondol, milyen helyzetben van az adott piac. Kisbefektetőknél pedig egyértelműen ugye a pletykák, a piaci hírek, az interneten, telefonon terjedő információk azok, amik gyakran ugye mozgatják ezt a piacot. Gondoljunk csak ugye az elhíresült postabank ügyre, ahol egy telefonból lett végül is országos sorban állás mindenhol, és hát egyrészt ugye úgy közben kiderült, hogy nem volt igaz a hír, de ettől függetlenül utána már ugye a postabank helyzete megrendült ennek megfelelően, és bizony-bizony nagyon-nagyon gyakori, hogy nem racionális döntés, nem tényadatok alapján meghozott döntést hoznak döntéshozók.
Ha most visszatekintünk az elmúlt időszakra, voltak-e a világban még ilyen jelentőségteljesebb példák, amit említhetne?
Szándékosan nem a jelenből hoznék, kicsit régebből hoznék egy példát. Annak idején volt ugye egy honfitársunk, ugye, akit Soros Györgyként emlegetnek a világon. Ő az, akinek sikerült nem kisebb valutát, mint az angol fontot ugye parlóra küldenie, spekulációval. És szintén annak volt köszönhető ez részben a pszichológiának, illetve annak, hogy az emberek kinek hisznek és mit hisznek. Gyakran mondjuk azt, hogy nézzük meg, ki mondja és vajon miért mondja. Ugye ő elkezdett a font ellen spekulálni, miközben harsányan hirdette is, hogy a font gyenge, a font veszélyben van, a font mögött nincs megfelelő fedezet, ami azt a vásárlóértéket biztosítaná. És miután ugye ő egy rangos befektetési szakember, ezért a piac hajlandó volt neki ezt elhinni, és elfordult ezektől a pozícióktól, amivel esetleg meg lehetett volna védeni a fontnak a zuhanását. Ugye senki nem gondol bele, mai nap is sem, hogy amikor egy befektető, maradjunk akkor esetleg nála, George Soros azt mondja, hogy óriási recesszió várható, akkor ezt ugye valószínűleg nem érdek nélkül mondja, hiszen ha ezt így gondolja, akkor valószínűleg az ő befektetési stratégiája is ezen alapul. Az emberek ezt elhiszik, hiszen ő szakember, ezért elkezdenek vadul eladni, hiszen óriási recesszió várható, miközben ő pontosan ezt várja. Ahogy szoktam mondani, nagy különbség van a között, hogyha egy jegybankelnök mondja azt, hogy mit kell csinálni, vagy hogyha egy magában az üzletben érdekelt befektető mondja azt, hogy mit kellene csinálni, hiszen mindenki valahol a saját érdekeit védi, a saját érdekeit képviseli. Mi viszont ugye gyakran sodródunk kisbefektetőként, vagy laikusként, kisemberként, és próbálunk mindenkire hallgatni, de nagyon nehéz megtalálni a középső utat, azt az arany középutat, hogy mi az igazság, általában nem is tudjuk megtalálni, tehát valamilyen irányba elbillenünk. Ezért fontos mindig belegondolni abba is, hogy vajon az, aki mondja azt az információt, miért mondja. mert hallotta, tudja, érdekelt benne, hogy ez megvalósuljon, vagy pedig szakemberként próbál objektíven egy egész gazdaság vagy egy egész ország érdekét képviselni.
Az biztos, hogy a pénzügyi válság után már benne csücsülünk a gazdasági válságban, legalábbis már elkezdődtek a dolgok. Mégis mi az, amivel távol tarthatjuk magunktól ezeket a luftballonokat, vagy mint laikus, mint egyszerű ember, valóban higgyünk mindenkinek, hogy itt most szörnyű lesz?
Van nekem egy kollégám, ő azt szokta mondani, hogy légy pesszimista és nem érhet csalódás. Egyrészt hasznos az, hogy mi ennyit mondogatjuk, hogy még nagyobb válság lesz, meg a válságba befelé megyünk, meg még nem értünk a mélypontra, mert ehhez képest, hogyha rossz híreket kapunk, akkor nem renget meg minket annyira, hajlamosak vagyunk megmagyarázni, hiszen erre készültünk, tudjuk, pontosan ezt magyarázzuk, hogy igen, válság lesz. Ez egyrészt hasznos. Másrészt persze káros, mert hitehagyottá tehet minket, sodródóvá tehet minket, és mindent hajlamosak lehetünk ugye annak a rovására rákenni, amit nem csinálunk meg, nem vágunk bele, félünk megcsinálni, egyébként pedig meg kellene, hogy lámlá, hát válság lesz, úgyis hiába csinálnánk, úgysem fog ez eredményt hozni, nem fog eredményre vezetni. Ráadásul ugye jó példa sincs előttünk, mert sajnos ez a tipikusan 4 évre gondolkodó mentalitásunk, ez a mindenbe belekezdünk, csak semmit nem fejezünk be, ez pontosan ezt a fajta sodródó gondolkodást is hát erősíti. Magánemberként nyilván annyit tehetünk, hogy nagyon-nagyon óvatosak vagyunk. Ami pénzünk van, egyrészt próbáljunk meg takarékoskodni, minden áron takarékoskodni, ne most vágjunk bele nagy ízű befektetésekbe, beruházásokba, hogyha nem muszáj, illetve ha nem látjuk pontosan annak a hozadékát. Egyrészt már nem most adósodjunk el, hogyha egy mód van rá, nem most kezdjünk el fogyasztási cikkeket vásárolni, hitelből természetesen, hiszen annak a törlesztő részlete is minket terhel, miközben nem lehetünk biztosak benne, hogy az a bevétel, jövedelem, bér, az folyamatosan rendelkezésre áll. Az a pénz, amit meg tudunk spórolni, azt tartsuk bankban, bankbetétekben, állampapírokban, lehetőség szerint kockázatmentes befektetési eszközökben, illetve amennyiben kockáztatni akar valaki, akkor ezt olyan forrásokból, olyan pénzből tegye, ami az ő megélhetéséhez, ugye nagy szavakkal egzisztenciális létéhez nem szükséges. Tehát, hogyha ő hajlandó bevállalni azt, hogy ő elmegy a tőzsdére, és abban bízva, hogy ennél lejjebb már nem lennek a részvényárak, ő bevásárol, de ugye részvényt ugye általában 5 évre szokás menni, hogy szokták mondani, és hogy majd ennek meg lesz az eredménye pár év múlva, lelke rajta csinálja. De ne csodálkozzon azon, hogyha rövid távon ez a részvény még 10-20-30-40%-ot veszít, miközben ugye a múltbeli tapasztalatokból kiindulva elmondhatjuk azt, hogy hosszú távon vélhetőleg valóban reális, hogy 5 év múlva, 6 év múlva, 8 év múlva, akár az én gyermekeim lehet, hogy 5-szörös, 6-szörös, vagy 10-szörös hozammal vagy nyerességgel tudják majd eladni azokat a papírokat.
Akkor nézzünk egy jó hírt is. A Nemzetközi Valuta Alap Európai Osztályának új vezetője azt nyilatkozta, hogy Közép-Kelet-Európa gazdaságilag gyorsabban magára fog találni ebben a válságban. Tehát, hogy a lassulás mély lesz, de a régió jobban és gyorsabban megtalálja majd a helyét, mint sok fejlettebb gazdaság.
Igen, ugye ő a volt lengyel miniszterelnök, tehát valóban van tapasztalata, sőt, ugye ebben a típusú közép-kelet-európai mentalitásban nőtt föl lengyel ember létére. Én is azt gondolom, hogy jól látja azt, hogy ebben a térségben mi már sok mindent megéltünk, mondhatnám azt is, hogy megsínlettünk, és sok mindenről talpra álltunk. És vélem én, hogy ezzel a típusú emocionális tudásával is erre is alapozza ezt az információt, hiszen jobban hozzá vagyunk szokva a válságokhoz, mint a már több évtized óta viszonylagos jólétben működő, úgymond nyugati országok. Ezért van az, hogy mi a válságot is idézőjelben jobban lenyeljük, megszoktuk, hogy mondjam, kevésbé nehezen vészeljük hát, mint a nyugati országok, ahol ugye egy 100%-os életszínvonal csökkenés is jóval megrázkódható, mint nálunk, aki nagyon nagy kilengéseket produkál, és hát ennek megfelelően, mivel megszoktuk azt, hogy állandóan újra kezdünk, állandóan talprálunk, én gondolom, nem belemagyarázva az ő szavaiba, hogy erre alapozza ő azt, hogy a mi rugalmasságunk, alkalmazkodó képességünk nagyobb ezáltal, törőképességünk is, és ezért találhatunk hamarabb magunkra. De ez nyilván mindig viszonylagos, ugye ez a honnan hova állunk talpra, ahogy szoktam mondani, mert hogyha valaki mondjuk az 5-ről a 6-ra akar jutni, ahogy a szokás mondani, ez ugye önmagában egy 20%-os emelkedés, viszont a nyugati országoknál ez ugye annyit jelenthet, hogy ők mondjuk 25-ről akarnak 26-ra jutni, ami önmagában szintén egységnövekedés, de fajlagosan jóval kisebb. Tehát nyilván könnyebb egy gyengébb helyzetből nagyot előre lépni, mint egy jóval erősebb életszínvonalból újra előre lépni, miközben a visszaesés közel hasonló lesz, mint nálunk.
Nekem annyi szűrődik ki, sok minden más mellett, hogy ne legyünk hitehagyottak, és legyünk tudatosak, és hogy nincs semmi veszve.
Gyakorlatilag ez a banki szakember és pénzügyi tanácsadó közgazdasági nyelven, pénzügyi nyelven kifejeztem mindazt, amit én lelkészként, lelkigondozóként, egyszerű emberként is el tudok mondani, vagy is szeretnék elmondani gazdasági válsággal kapcsolatban. A lényeges pontokat, a buktatókat, a nehézségeket, a mélységeket fejezte ki szinte minden egyes mondatban. Ugye abból indulunk ki, hogy a gazdasági válság mögött mindig az emberi értékeknek a válsága található. Tehát ne gondoljuk azt, hogy csupán itt pénzről, pénzügyi dolgokról, banki hitelekről szól ez a történet. A gazdasági válság mögött mindig az emberi értékek válsága, az emberi magatartás torzulásai, a szellemi, értelmi, lelki, szociális és egyéb felsorolható értékeknek a sorvadása, pusztulása áll, válsága. Ennek a következménye a gazdasági válság, és a gazdasági válság következményei úgy szintén vissza az egyéni életbe fognak visszaszűrődni, visszajutni, és nagyon komoly következményekkel járni. 1980-as években Andorka Rudolf, a híres magyar szociológus társadalomtudós már felhívta a figyelmet arra, hogy egy olyan anómiás lelkiállapot lesz órá Magyarországon, a magyar társadalomban. Ez az anómiás lelkiállapot egy olyan romlást eredményez, ami mind egészségben, mind lélekben, mind gazdasági téren jelentkezni fog a magyar társadalomban. Ez 1980-ban történt. Akkor hadd említsem a 2001-ben Nobel-díjat, közgazdasági Nobel-díjat kapott George Akerlofot, aki felhívta figyelmet arra, hogy a közgazdaságba be kell hozni olyan fogalmakat, hogy identitás, hogy norma, hogy értékek. Akkor ott van Fukuyama, aki azt mondta, hogy az amerikai társadalomban nem a verseny lesz az, ami előnyhöz juttat, ami növelni fogja az amerikai társadalomnak az értékét, hanem a bizalom. Tehát ezek az emberek mind arra hívták fel a figyelmet, hogy a társadalomból kezd kiveszni az igazi tőke, a társadalmi tőke, nem az anyagi, nem a pénzbeli tőke, nem a társadalmi tőke, vagyis a bizalmi tőke. És gyakorlatilag itt is ezt hallhattuk ebben a riportban, hogy az emberek, akik sodródnak, és kezdenek hitehagyottak lenni, vagyis kezdődik ez a gyökértelen lelkiállapot egyre jobban erősödni, megváltoznak az emberi viselkedések, az emberi magatartás, az emberi normák, értékek, egyre inkább sodródunk, hitehagyottak leszünk, és akkor gondolkodunk, hogy kire hallgassunk. És kiderül, hogy lehet, hogy az, akire hallgatunk, mert ő szakember, és talán segíteni fog rajtunk, abban nem is bízhatunk meg. És elindul egy ördögi kör, egy folyamat, hogy tulajdonképpen kiben bízhatom meg, már nem bízom senkiben, és akkor itt jelentkezik az, amiről írtak Andorka Rudolfék, Fukuyama és a többi, nagyon-nagyon okos, nálam sokkal okosabb ember, hogy a bizalmi tőkét elveszítettük valahol, pedig a bizalmi tőke az, ami igazából a gazdasági válságtól bennünket meg tudna szabadítani.
És ha figyeljük a folyamatokat a világban, akkor számomra az is egyértelművé válik, bár nem vagyok gazdasági szakember, hogy ugye a bankrendszerünk, az oktatásunk, az egészségügyünk, mind-mind azok a területek, ahol ezek az értékválságok jelentkeznek, és ugye ha megnézzük ezeket a területeket, nagyon sok olyan helyzetet látunk, amiben a kabzsiság, tehát olyan illúziók dőlnek össze ezekben az időkben, olyan fajta tisztulási folyamatok kezdődnek, amik ugye nem véletlen, hogy pont ezeket a rendszereket változtatgatják.
Én úgy fogalmaztam meg magamban, hogy az önzés társadalma lettünk. Nem régiben láttam egy ilyen feliratot egy reklámban, hogy öngondoskodás. És elgondolkodtam olyan, hogy vajon ez a felirat és mindaz, amit ez a reklám tartalmaz, hogy felhívja az emberek figyelmét, különösen a fiatalok figyelmét, fiatalabb generáció figyelmét arra, hogy kezdjen el önmagáról gondoskodni, hogy vajon ezzel a felirattal nem azt erősítik-e, hogy ebbe az irányba mozduljunk, tehát kezdjünk el egy külső stratégiát, ahogy megszólaltak az emberek az utcán, hogy kezdjünk el takarékoskodni. Most a fiatalok fejébe beleverjük azt, hogy kezdjetek el önmagatokról gondoskodni. Tehát vajon nem egy rossz irányba indulunk-e ezzel, hogy hirdetjük az öngondoskodást, és talán nem fordítva kellene-e, hogy elindulni az alapoktól, azoktól az alapoktól, amiket az Isten lerakott a családban, törvényeiben, a Szentírásban, az igéjében, amiben nagyon komoly szociális hálót épít ki az egyéni kapcsolatokban, a személyes kapcsolatokban, a családban, a család védelmét, a társas támasz védelmét emeli ki, és mi ettől megfosztjuk magunkat, amikor elkészül egy ilyen felirat, hogy öngondoskodás, és ebben tudatosítjuk a mai generációt, hogy ebben az irányban kell mozognod, ebbe az irányba kell elindulnod, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy jó, kezdjük az alapokról, kezdjük előről, és ne öngondoskodásról beszéljünk, hanem a másikról való gondoskodásról. A humanizmus behozta az életünkbe az önmegvalósítást, önmegvalósítás, és ezért mondtam, hogy az önzés társadalma lettünk, az önmegvalósítás fogalmát. A megvalósítás, a célok, a tervek elérése, a küzdelmek, a harcok önmagukban nem lennének rosszak. Az, hogy az Istentől kapott értékeimet, tudásomat, tehetségemet felhasználjam, kibontakoztassam, megvalósítsam ebben a társadalomban, vagy abban az adott közösségben, ahol élnem kell, ez önmagában nem rossz. De amikor elé kerül ez a szó, hogy ön megvalósítás, amikor a másikról való gondoskodás helyett azon, hogy ön gondoskodás, na innentől kezdve kezdünk önző életet élni, és nem az szerint, a terv szerint haladunk az élet folytatásunkban, amit az Isten eltervezett, ezért kerülünk válságba.
Lelki segítséggel folytatjuk, Bodó Sára református lelkésszel, a Debreceni Hittudományi Egyetem docensével beszélgettem. Milyen lelki segítségeink lehetnek ebben az időszakban, amiről azt mondjuk, hogy gazdasági válság, amiben nagyon sokszor azt mondogatjuk, hogy jaj, de nehéz nekünk, és milyen nehéz lesz még. Ez egy csapdahelyzet?
Igen, azt hiszem, hogy ez egy csapdahelyzet. A gazdasági válságot nem szabad figyelmen kívül hagynunk, és úgy gondolom, hogy bagatellizálni sem szabad semmiképpen. Egy ilyen helyzetben az valószínűleg nem segít, hogyha könnyelműen azt mondjuk, hogy sok helyzetet túléltünk, már ezt is túl fogjuk élni, és emiatt ugyanolyan felelőtlenül bánunk a mindennapjainkkal, mint mondjuk korábban, ha erre volt példa az életünkben. De mégis egy ilyen helyzet, ha abból indulok ki, hogy a válság szó, azt krízisnek is fordíthatom vissza idegen szóra, akkor az mindig egy fordulópontot is jelent. Tehát az valami, ez hozzásegíthet bennünket minden nehézség és nyomorúsága ellenére, hogy abból ne vesztesen kerüljünk ki, hanem legalább egy olyan győzelemmel, hogy egy ilyen élethelyzettel, nehéz élethelyzettel bátorsággal szembenéztünk, és ezzel megküzdöttünk. Erre azért nekünk, keresztény embereknek vannak lehetőségeink és esélyeink, és hát remélhetőleg ezt nem is most tanuljuk. Egy keresztény ember azért az életét igyekszik hol több, hol kevesebb eredménnyel, de úgy élni, hogy minden nap a saját életét, az összefüggéseit, az élete összefüggéseit behelyezi, vagy engedi legalább láttatni egy egészen másfajta vonatkoztatási keretben. Ez a másfajta vonatkoztatási keret pedig arról szól, hogy a saját életünknek mi vagyunk ugyan a sáfára és a felelősei, de igazából nem mi vagyunk a gazdái. Van gazdánk, aki gondoskodó atya, aki figyel ránk, aki velünk van a bajban, aki segít nekünk, hogy átéljünk egy-egy ilyen válságos élethelyzetet, és ha mi naponta tudunk hozzáfordulni erőért, látásért, világosságért, bátorságért, akkor ez segít nekünk abban, hogy a hétköznapi nagyon is egyszerű nyomorúságainkat és gondjainkat valahogy egy más szemszögből is lássuk, és ez szerint ezt bátrabban megéljük. Egyetlen helyzet sem reménytelen. Nagyon-nagyon sok embernek az élete, én úgy gondolom, hogy mostanában a reménytelenségnek a színeit kezdi, szürkeségét kezdi magára ölteni. Ez egy nagyon komoly és nagyon veszélyes dolog. Körülöttünk emberek zárkózhatnak be úgy, hogy elszigetelődnek másoktól, hogy nem tudnak megküzdeni a saját helyzetükkel. Azon túl, hogy mi a sajátunkat, mondom, ebben a másik fajta vonatkoztatási keretben is, és Istennel egy imádságos, felelős kapcsolatban próbáljuk megélni és megküzdeni, úgy gondolom, az a felelősség is rajtunk van, hogy a körülöttünk lévő, folyamatosan elszegényedő, elmagányosodó, lehetetlen élethelyzetbe kerülő embereknek tőlünk telhetően fel tudjuk kínálni ennek a fajta reménységnek a mostani bátorító erejét.
Ön hogyan látja, mennyire kell nekünk tudatosan szemlélni a világot? Itt most elsősorban arra gondolok, hogyha az ember tudatosan nézi a televíziót, ha tudatosan nézi a reklámokat, ha tudatosan odafigyel arra, hogy mit mondanak nekünk és ki mondja. Tehát, hogy ki az, aki használni akar engem valamire, és azért mond olyan dolgokat, amitől én nagyon mélyre kerülhetek magamban, nagyon rossz lehet. Tehát ezt a fajta tudatosságot most talán segíti is ez az időszak?
Én remélem, hogy igen, mert azért, amikor a médiának a hatásaival találkozunk, az elkerülhetetlenül a befolyásolt hatóságra céloz. Mindenféle irányból befolyásolni szeretnének bennünket, még a válság látásában is. Nekünk most meg kell tanulnunk, és lehet, hogy ez egy új tanulást kíván, odafigyelni azokra a hangokra, amelyek nem pánikot keltenek, de nem is felelőtlenek. Ez egy súlyos helyzet. Társadalmi szinten, de egész Európában, sőt az egész világon erre emberi egzisztenciák fognak rámenni. Ezért nekünk nagyon is fontos, hogy azokat a hangokat kövessük, vagy figyeljük nagyon tudatosan, amelyek kiutakat mutatnak, amelyek konkrét segítségeket kínálnak, értelmet segítenek bennünket, nem felelőtlenül. Ez egy fontos dolog. Ígérgetésekből nagyon sok mindent begyűjthettünk már, de a felelősségnek a felismerése az azt hiszem most elkerülhetetlen.
A család. Azt gondolom, a családot nagyon sokszor emlegetjük, széthulló családokat, de itt megint csak egy kapaszkodót látok.
Ez így van. Csak ugye ezzel az a baj, hogy a családok mennyire tudják megélni a családi létüket. Mennyire vannak kiszolgáltatva a családok a nagyon is gazdasághoz kapcsolódó nehézségeknek. Mennyire tudnak időt szánni egymásra, mennyire tudnak belső forrásokat felderíteni, ez egy nagyon-nagyon fontos, és azt hiszem, hogy semmi másra nem pótolható erőforrás lehet, hogy ezeket a helyzeteket most kibírjuk, de úgy gondolom, hogy ez egy nagy ajándékot is rejt magában, mert hogyha bármely családban, ahol eddig mondjuk olyan viták voltak, hogy például anyagiak mi a széthúzások voltak, vagy bármi más mi a széthúzások voltak, ilyenkor az ember talán ösztönösebben kezdi érezni, hogy ha egymás felé fordulunk, és hogyha megpróbálunk leszokni mondjuk a mindennapi kis ellenségeskedésekről, megpróbáljuk magunkat, mint családot, egy nagyon önálló, de egymásnak, a tagoknak, családtagoknak komoly erőforrásokat kínál közösségként, alapsejtként tekinteni, akkor ez nem úgy kárunkra válik ez az egész, hanem felfedezünk valami mindig is bennünk lévő ajándékot, hogy egymásra, a családra nagyon számíthatunk. Nem tudom, hogy mennyire ismerik a magyar társadalom életminőségéről szóló kutatásokat, de ez a kutatás a legutóbbi években készült, és azt mondja, hogy a magyar embereknek a többsége nehéz élethelyzetekben elsősorban a családot nevezi meg, ahova fordulhat segítségért. Hát én úgy gondolom, hogy ez most tényleg valóságra is válhat. És hogyha ez a család együtt vagy egy-egy tagjában még a fölfelé fordulással is próbálkozik, vagy azt megéli, akkor ebből a válságból nem széthullott életekként jövünk ki, hanem egymásra sokkal jobban figyelő és az életünkről sokkal felelősebben gondolkodó emberekként. Vagyis talán még gazdagodni is fogunk.